Dr. Fejérdi András, Ruházka Ottokár elmélkedései az Eukarisztiáról című előadásának második részét hallják, mely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el 2019. novemberében.
Másfelől egy tudományos magyarázattal, gyakorlatilag egy vallás történeti összehasonlítással is él. Itt is részben Szent Tamásra megy vissza, amikor megpróbálja röviden definiálni, hogy egy Istennek bemutatott áldozat, vagy egy áldozat bemutatásnak mik a legfontosabb összetevői, és azt mondja, hogy az áldozat különféle definícióiból két tényező az, ami leszűrhető, kell lennie egy adásnak, egy felajánlásnak benne, és hogy amit adunk, az a másik tényező, azt valamilyen formában Istennek elkészítjük, előkészítjük. Ez lehet egy leölt áldozat, egy elkészített áldozat, valamilyen formában legalább szimbolikus módon a felajánlásra alkalmassá, Isten számára alkalmassá tesszük ezt az áldozatot. És ezekből a megfontolásokból kiindulva fejti ki, hogy az eukarisztia áldozat jellege hogyan érvényesül a Szentmisében. Még majd az összegzésemben megpróbálok erre visszautalni, de már itt jelzem, hogy az érvelésében, és ezzel a liturgikus mozgalomhoz kapcsolódik, ami megint csak vele kortárs bontakozó mozgalom, a liturgia szövegeiből fejti ki a tanítását, a misekánomból, a prefációból fejti ki, hogy hogyan kell a mise áldozat jellegét értelmeznünk, és arra mutat rá, hogy az áldozat bemutatásának lényegi elemét jelentő akció, aminek során alkalmassá tesszük az adományt, az maga a konszekráció, amiben az áldozati tárgyat megszenteljük, drágalatossá és ünnepélyessé és kedvessé tesszük. És így lesz ebből a munus preciosissimum, a legdrágább adomány, amit Isten számára adhatunk. Tehát benne van az adás jelleg, benne van a Isten számára elkészítés a konszekráció által, és így válik a szakramentális Krisztus a mi ajándékunká. Ugyanakkor azt is hangsúlyozza, természetesen, hogy miközben az áldozat tárgya Krisztus, ugyanakkor az alanya is. Ő mutatja be minden szentmisében ugyanazt az áldozatot, amit a kereszten mutatott be, tehát egy memoria passionisról, a szenvedés emlékezetéről van szó a misében, de ez nem egy véres megjelenítése és újraátélése ennek a szenvedésnek, hanem tulajdonképpen egy belső szellemi átélés, amit azzal magyaráz, hogy ez a szenvedés, ami a szentmise áldozatban minden alkalommal jelenvalóan megtörténik Krisztus részéről, ez tulajdonképpen az isteni mi voltából való ismételt kiüresítése önmagának, a dicsőségéből való kivetkőzés ezeket a szavakat használja erre. Tehát ilyen módon, pszichológiai, érzelmi módon éli át tulajdonképpen Krisztus ugyanazt az áldozatot, amit valósan, fizikálisan a kereszten megtapasztalt, és így mutatja be ezt az áldozatot minden szentmisében. A korabeli teológia felosztásának megfelelően négy tevékenységét különbözteti meg az áldozatot bemutató Krisztusnak, hogy ezzel az áldozat bemutatással milyen tevékenységeket folytat. Imád és hódol, engesztel és közben jár. Ez az a négy tevékenység, amelyet az áldozat bemutatás során Krisztus bemutat. Leginkább talán az engesztelés az, amire ő odafigyel. Az emberi bűnökért engeszteli a szentmise áldozatban is Isten legszentebb fölségét. Itt, ha belefér, inkább nem fér bele, akkor most ezt a hosszabb idézetet nem olvasom fel. És akkor talán még két dimenzióról kell beszéljek a szisztematikus összefoglalásban. Az említett táplálék és egyesülés fogalmakat hogyan használja. Prohászka, mivel hogy egy gyakorlati irányultságú eukarisztikus teológia jellemző rá, különösen nagy teret szentel a teológiai, illetve teológiai tárgyú írásaiban a szentáldozás kérdésének. Természetesen leírja mindazonokat az előfeltételeket, amelyek a szentáldozáshoz járulást lehetővé teszik, de nem is annyira ezeket a jogi kritériumokat hangsúlyozza, hanem arra próbál meg tanítást kínálni az olvasónak vagy a hallgatónak, hogy hogyan tud megfelelően felkészülni annak érdekében, hogy a hit szemével, a hit intuíciójával tudjon a száldozásban vagy Krisztussal egyesülni, vagy pedig a szentségimádásban az oltári szentségre tekinteni. Egészen konkrét gyakorlati javaslatokat fogalmaz meg, különböző elmélkedéseiben a jezsuita szellemen nevelkedve pontokba foglalja, punktákban kvázi elmélkedési pontokat adva javasolja, hogy akár a szentmisében, akár máskor hogyan üljünk az oltári szentség elé. És a másik dimenzió, amit határozottan kiemel, ez a kenyér jellege, a táplálék jellege az oltári szentségnek. A kegyelemtani felfogására visszautalva emlékeztetek, hogy eukarisztia és a kegyelem az a szükséges erő, ami a mi lelki dimenziónkat élteti, különösképpen igaz ez az eukarisztiára, ami a lelki élethez szükséges életenergiát és erőforrást elevenítő szellemet biztosítja számunkra. Ahogy már említettem, beépül a testünkbe, sőt, ő formálja át a mi valónkat úgy, hogy a lelki élet rendjében elváltozást eredményez. A találkozásnak olyan hatásai vannak, mint találkozás és egyesülés Krisztussal, tehát egy egységtapasztalatra juthat el az elmélyülten imádkozó lélek az áldozás kapcsán. Kicseréli az énünket az eukarisztia, erkölcsileg tisztává, lélekben tisztává tesz. Tulajdonképpen egy jól elvégzett szentáldozás után már nem mi élünk, mondja, hanem ő él mi bennünk. És ennek az egyesülésnek, amit így az eukarisztiában megélhetünk, Isten a kezdeményezője. Az emberben megvan ez a vágy, hogy visszatérjen a teremtőjéhez, de az valódi kezdeményező az Isten. Valahol Nazianzi Szent Gergelynek a szavát is idézi, hogy Isten szomjazza azt, hogy szomjazzuk őt. Tehát Isten a kezdeményező, és ebben az eukarisztikus egyesülésben, ami az áldozásban megvalósulhat, bizonyos fokig ez a legmélyebb vágya az embernek, hogy visszatérjen, újra egyesüljen a teremtőjével, tud megvalósulni. És ezáltal az áldozás igazából az ő definíciója, elképzelése szerint, vagyis az áldozás leglényegibb eleme, egy intim egyesülés, intim egybeolvadás Krisztussal, és ebből fakad az, hogy úrvacsora jeleneteket nem csak a lakomához, az áldozáshoz kapcsol, hanem ilyen úrvacsora jelenetként értelmezi az evangélium néhány más intim találkozás jelenetét Krisztussal, mint például Jézus és Mária betániai találkozását, vagy a feltámadott Úrnak és Mária Magdolnának a találkozását a kertben, amikor kertésznek nézi őt. Tehát amikor egy nagyon személyes, intim találkozás van Krisztussal, az is pont az intim találkozás és egyesülés dimenziójánál fogva tulajdonképpen úrvacsoraként értelmezhető. És akkor gyakorlatilag ezzel eljutottunk az utolsó jellemzőjéhez Prohászka eukarisztikus teológiájának, ami ezek után nem is lesz meglepő, egy esztétikai és egy misztikus teológia ez a teológia. Nem annyira fogalmi kereteket használ, és ebből szinte szükségszerűen következik, hogy képi, esztétikai és egyúttal misszikus megközelítésmódot használ. Két, hozzá kell tenni, hogy nincs itt mód Prohászka ismeretelméleti felfogását részleteiben bemutatni, de amit már az elején is hangsúlyoztam, ez nem jelent egyoldalúságot, tehát a megismerés Prohászka három egymást kiegészítő, egyenrangú úttal írja le, egyenrangú megismerési út a tudomány, az értelmi megismerés, a művészet, az esztétikai megismerés útja és a vallási megismerés útja, a misztika. Ez a három megismerési út egymást kiegészítő, de egymással egyenrangú út. Ezek közül hangsúlyosan az utóbbi kettő szerepel Prohászkánál. A művészet azért, mert a művészet maga egy olyan metaforás jelrendszer, ahol az esztétikai képek a kép mögött rejlő új összefüggésre tudják elvezetni az embert. Egy szép művészeti alkotás a konkrét látott képnél többet mond az ember számára, többet tud megfogalmazni bizonyos értelemben a művészet, mint az ember meghatározott fogalmai szóban ki tudnak fejezni. És ezt nevezi ő poézisnek tulajdonképpen. És a másik ilyen ismeretelméleti mód, ami meg a valláshoz, a vallásos misztikus látásmódhoz kapcsolódik, az, amit ő tulajdonképpen misztikus intuíciónak vagy intuíciónak nevez. Ez a hívő lélek természet fölötti adottságából fakad. Máshol azt írja, hogy a virtus infusa fideinek az eredménye, és arra való, hogy a láthatón át a láthatatlanhoz fölérjen, azt megfogja s átélje. Szent Pál szava szerint a láthatatlant úgy megfogni, s tartani, s megélni, mintha látnók. Gyakorlatilag ez a misztikus intuíciónak a prohászkai definíciója. Ebből a misztikus megközelítésből és metaforás, jelszerű megközelítésből fakad természetesen, hogy Prohászkánál jelentkezik egyfajta természetmisztika is. A természetnek a különféle elemei általában a természet fölötti valóságra, adott esetben akár az eukarisztia természet fölötti valóságára utalhatnak. Hármat emelek ki azok elemek, dolgok közül, amelyek vallásos valóságra utalhatnak maguk mögött vagy felett Prohászka szerint. Ilyen számára a hegy, kezdettől fogva, azzal magyarázza ezt, nem teljesen kifejtve, de ez a lényege, hogy a hegynél az embernek föl kell emelnie óhatatlanul a fejét, a magasba tekinteni késztet, és ezáltal válik számára a magasba hívó természetfeletti valóságra utaló jelnek a hegy. Ugyanilyenek a vizek, akár folyó, akár tengervizek, amelyek az élethez, az éltető forráshoz, a gyógyító forráshoz, a kegyelmekhez vezetik el az embert, vagy annak az analógiáját, természeti képét jelenítik meg. És a harmadik ilyen az erdő, ami megint részben ókori vallástörténeti előzményekre is támaszkodva, ugye Vergilius is azt mondja egy helyen, amikor a szereplője egy kies ligetbe jut, hogy numen adest, itt az isteni szellem. Tehát, hogy az erdő az Istennel való találkozásnak hely, egyfajta templom. És ilyen értelemben az erdő is a természet feletti valóságra, az eukarisztiára utaló jel lehet. De a természet nyelvén kívül, mondja Prohászka, Isten szakramentális nyelven is beszél, és ez a szakramentális nyelv par excellence az eukarisztia. Az eukarisztiában jelen való szeretet Isten felismerésére viszont csak az ember képes, és amit említettem, ennek az az indoka, hogy az ember az, aki válasz szeretetre képes, mert az ember a természeténél fogva képes a szeretetre. Itt egy nagyon szép, hosszú eszmefuttatást folytat erről, hogy a gyermek-anya viszonyban is például hogyan jelentkezik ez a szeretet, és hogy ez mennyire természetes dimenziója az embernek, és így tud hatékony jellé válni, a szeretetben való egyesülés hatékony jellévé az eukarisztia, és így tud szólni az emberhez. És tulajdonképpen általában a teológiának, különösképpen pedig az eukarisztikus teológiának Prohászkánál az a célja, hogy utat mutasson a misztika csúcsára, utat mutasson a szeretett személlyel való szeretetbeni egyesülésre. Ez az egyesülés, ez a találkozás Prohászka szerint nem elsősorban szellemi megismerés útján érhető el, hanem akkor, hogyha ezt az Istennel való találkozást lélekben éljük át. És ezért az az ő célja a legtöbb szövegével, hogy elvezesse a hívőt egy tudatos hozzáállásra, hogy akarjuk ezt a fajta átélést, ezt a fajta megtapasztalást a szentáldozásban, vagy akár az oltári szentség adorációjában. És ezzel nagyjából a témámnak is, meg az időnek is a végére jutottunk. Egy rövid összefoglalást szeretnék még adni, most talán csak slágvortokban, aztán a kérdések kapcsán, ha van valami, lehet, hogy jobban ki lehet ezt majd fejteni. Az egyik ilyen szempontja vagy tapasztalata ennek a vizsgálatnak, hogy Prohászka eukarisztikus teológiája alapvetően egy gyakorlati lelkipásztori irányultságú teológia, nem értelmi megismerést kíván átadni, hanem éppen a meddőnek tekintett intellektualizmussal szemben elmélyültebb lelki életre kíván elvezetni. Nem igazán új természetesen az, amit Prohászka mond, az életkenyerének a bevezető soraiban, és ezt írja, hogy valami újat kéne mondani az eukarisztiáról, és utána két sor alatt újat nem lehet. Mert hogy a tan, a valóság az állandó, és azt mondja, hogy de mégis mindig új, mert élet, és ezért minden pillanatban új. És ezért lehet újat mondani, és ezek az új hangsúlyok jelentkeznek a különböző kulcsfogalmakban is, mint az életkenyere, amely a magasabb rendű kegyelmi lelki élet erőforrása és az örök élet biztosítéka. Ilyen kulcsfogalom az intuíció, amellyel arra mutat rá, hogy az oltári szentség ésszel nem csak hittel felfogható valóság, amiben az értelem és az akarat mellett nagyon fontos szerepe van az érzelemek. A táplálék jellegből, az élet kenyere fogalomból láttuk, hogy az erőforrás, életenergia életfilozófiai narratívába is bele tudja illeszteni, vagy azt is fel tudja használni ennek a tanításnak a megfogalmazásában, amely életenergia és erőforrás hatására mi magunk is krisztusivá formálódunk. És a negyedik ilyen elem ugye az egyesülés, ami a misztikus találkozás egzisztenciális megtapasztalásának a lehetőségét biztosítja a hívő számára. Néhány szót arról, hogy mi maradt ki Prohászkánál, ebből teljesen nyilvánvaló, hogy azok a területek leginkább, amelyek a hívek lelki életét csak távolról érintik, ezek az ilyen előírások, kazuisztikus jellegű területek, mint például, hogy mikor szabad áldoztatni, hogy kell az eukarisztiát tartani, az egyik színben való áldozás esetén a teljes Krisztus jön-e hozzánk, tehát ezeket a dogmatikai, teológiai kérdéseket ő mellőzi. Még egy rokonvonást szeretnék itt, vagy párzamot szeretnék itt fölvillantani. Pont a műfai sajátosságainál fogva Prohászka eukarisztikus teológiája nem annyira a dogmatikai traktátusok felől érthető meg, hanem sokkal inkább a pápai enciklikák tanítóhivatali megnyilatkozások felől, amelyeknek van fontos dogmatikai alapja, tartalma, de elsősorban lelkipásztori célúak. Meg lehet figyelni, hogy a különböző eukarisztikus tárgyú enciklikákra, pápai tanításokra reflektál, tudatosan használja őket. Mi az új? Említettük a fizikai jelenlét pozitív, anyagvilág szempontjából pozitív megfogalmazását, hogy ez a valós jelenlét azzal a szemlélettel szemben, amely meg akarja szabadítani a lelket az anyagi világtól, az anyagi világ felemelésének a lehetőségét biztosítja. Új, bizonyos értelemben a saját korában a liturgia alapján folytatott teológiai reflexió, ami a liturgikus mozgalom lex orandi lex credendi alapelvére vezethető vissza. Bizonyos mértékben új, de nem kifejtett az eukarisztia ajándék jellegének a hangsúlyozása. Ugye az atya számára bemutatott áldozati ajándékként beszél egyfelől az eukarisztiáról, másfelől pedig az emberek számára erőforrásként, táplálékként, kegyelemként adott ajándékként. Előremutató, hogy az eukarisztia titkát a Szent Háromság oikonomiájának összefüggésébe is beleágyazza, erre itt nem tértem ki részletesebben, de valójában a teremtés, megtestesülés, megváltás ütszörtéti összefüggésében beszél egyfelől az eukarisztiáról, másfelől pedig kiemeli a Szentlélek kegyelmi és szentségi működését, mint az eukarisztiát megalapozó principiumot, de ezeket részleteiben nem fejti ki, de ezek a szempontok már föltűnnek nála. És ami viszont meglepően hiányzik, az a közösségi dimenzió. Tehát mindaz, amiről ő beszél, az egyéni vallásosság, a személyes tapasztalat, a személyes kapcsolat, személyes egyesülés területére vonatkozik, akár a későbbi kommunió ekleziológiának az elemei, akár, és ez még inkább meglepő Prohászka esetében, az eukarisztiának a társadalmi, szociális dimenziója teljes egészében kimarad az ő fejtegetéseiből. Így azt mondhatjuk, hogy sok tekintetben a kora gyermeke, modernizmussal nyilván nem vádolható, annak ellenére, hogy a hitnek a szubjektív vonásait helyezi a középpontba, de ez sok tekintetben inkább aként értelmezendő, hogy a formális társadalmi kereszténységre adott válasz ez nála. Abban is a kora gyermeke, hogy a kor eukarisztikus teológiájának ezt az individuális jellegét figyelhetjük meg nála, ezt a személyes dimenziót. De ennek ellenére találhatunk, nyilván több, én kettőt emeltem ki, ma is érvényes üzenetet az ő tanításában. Az egyik számomra ilyen az a nyitott megközelítési mód, amivel a kora szellemi áramlataival párbeszédet folytat. Akkor is, ma is az egyik fő kérdés, bármilyen teológiai témáról beszélünk, akár az eukarisztiáról beszélünk, hogy az immanens és transzcendens világ, a szellemi és anyagi világ, a hit és az észvilága kérdéseit hogyan tudjuk összeegyeztetni, és Prohászkában számomra megnyerő az, hogy ő nem egy vagy-vagy logika alapján, hanem az és logikája alapján próbál ezekre a kérdésekre választ adni. És arra is példát mutat, hogy a fogalmi gondolkodásnak és a tapasztalati teológiának a szempontjait hogyan lehet ötvözni az eukarisztikus teológiában akár. És a másik ma is érvényes üzenet, 2019-2020-ban különösen, amellyel a hívőt, mindannyiunkat egyenként személyes Isten kapcsolatra hív, és egy utak kalauzol ebben, hogy ezt hogyan lehet elmélyíteni. Ilyen értelemben Prohászkának a teológiája a szó legnemesebb értelmében vett térdeplő teológia, vagy ahogy Schütz Antal fogalmazott, teológia cordis et mentis, a szív és az értelem teológiája egyszerre. És mindezt úgy tudja ezt a tanítást kifejteni Prohászka, hogy én nekem legalábbis ez volt a benyomásom, és ezzel buzdítok mindenkit Prohászka olvasására, hogy egyenesen vágyat ébreszt arra az olvasóban, hogy teljes emberi valónkkal jelen tudjunk lenni egy ilyen találkozásban. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen, és kérdés, hogyha van, szeretettel várjuk.
A tanár úr így az összegzés vége fele kitért kicsit így a aktualitására, vagy így hatástörténetére a Prohászka teológiájának. Olyan kérdésem lenne, kicsit ezt így konkretizálva, hogy ez a kicsit pszichologizáló, kicsit ilyen érzelmi hangsúlyú eukarisztikus teológiának lett-e olyan hatása, vagy ilyen elmozdulás ebben az irányban, amit így Prohászka így eltervezett, vagy szeretett volna?
A hatástörténettel kifejezetten nem foglalkoztam, tehát most teológusokat név szerint nem fogok citálni, akik esetleg ugyanezen a vonalon haladnak, és akikre adott esetben Prohászkának hatása lehetett. De azt gondolom, hogy az a megközelítésmód, ami a 19. századi végi tényleg formális, megszokásszerű társadalmi kereszténységet jellemezte, és amire tulajdonképpen teológiailag az egész munkásságát válaszként Prohászka megfogalmazta, ez a válasz, amit ő megfogalmazott, ez élő volt. Tehát én úgy látom, hogy a mai teológiában, különösen a II. Vatikáni zsinat óta, de szerintem már a közbülső időszakban is, egyre inkább egyensúlyossá vált az a szemlélet, hogy nem elegendő, vagy nem választható szét teljesen külön egymástól egy pasztoráris teológia és egy elméleti tudományos megközelítés. Tehát pont ez a térdeplő teológia, ami szerintem legalább mint igény, és nagyon sokszor mint megvalósult valóság, a kortárs teológiában Prohászka óta, vagy a 20. században egyre inkább jelentkezik, hogy nem elegendő, vagy nem hiteles, inkább így mondom, az a teológia, ami csak spekulatív módon beszél a természet feletti igazságokról, hanem akkor hiteles és akkor hatékony, hogyha ez az adott teológusnak az életében, meg mások életében is hatást vált ki. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy teológia ennek az irányzatnak előfutára, hogy most konkrétan ez mennyire tőle jön azután a későbbiekben, vagy a kor kihívásaira adott mások által megfogalmazott válaszokból forrásozik és fejlődik ki. Ez már nem az én asztalom, de azt nyilvánvalóan látom, hogy a 20. században ez a folyamat szépen végbe megy, és jelen valóság.
Addig, amíg bátorságot merítenek résztvevők, én egy olyan kérdést szeretnék föltenni, hogy voltak-e konkrét ökumenikus utalásai azoknak a kérdéseknek, amik teológiai szempontból vitatott, illetve különböző felekezetek közötti vitáknak a tartalma volt, konkrét utalások, illetve a kortársainak a reflexiója Prohászkának. Ugye tudjuk, hogy azért voltak kritikusai, hogy erre a tanításra vonatkozóan, éppen ezekre a sajátosságokra vonatkozóan voltak-e kritikus válaszok.
Az első részére a kérdésnek, amit ezúton is köszönök, annak ellenére, hogy Prohászka pont a szellemi nyitottságánál fogva a társas érintkezésében emberi valójában kapcsolatot ápolt, és jó kapcsolatot ápolt tőle eltérő világnézetű vagy felekezetű személyekkel, a teológiájában erre én nagyon komoly, konkrét utalást nem találtam, sőt, inkább az ellenkezőjét, tehát amikor az áldozat jellegét hangsúlyozza az eukarisztiának és a szentmisének, akkor kifejezetten a protestáns ezzel ellentétes, vagy ezt kétségbe vonó tanításokat próbálja cáfolni. Van, hogy kifejezetten, van, hogy csak általánosságban jelzi azt, hogy azok, akik ezzel szemben más tanítanak, azoknak azt mondjuk. Tehát inkább ez az apologetikus, polemizáló jelleget érzékelem én az ő legalábbis eukarisztikus tanításról szóló szövegeiben a más, elsősorban ugye az ő közegében protestáns felekezetekkel szemben. Ami a másikat illeti, ez megint egy picit a recepció kérdése, amivel nem foglalkoztam, hogy így a kifejezetten az eukarisztikus teológiájára vonatkozóan érkeztek-e válaszok, ezt nem tudom megmondani. Ugye amiből sejthető, hogy mi volt a legnagyobb probléma az ő teológiai gondolkodásával, az a híres indexügy. Ugye a két művét, pont az Intellektualizmus túlhajtásai című az egyik, most nem is emlékszem, melyik a másik, indexre teszik, magyarországi teológiai ellenfelei azok, akik följelentik, és gyakorlatilag ami miatt elítélésre kerül ez a két szöveg, az egyrészt a modernizmus elleni harc, tehát azt látjuk, hogy penge élen táncol nagyon sokszor Prohászka, hogy megmaradjon a katolikus tanítás mellett, de a nyitottságával ezt a szubjektív érzelmi, lelki elemet bevonja, ami viszont pontosan a modernizmus jogosan kritizált egyik eleme. És amikor őt elítélik, pont az fogalmakkal, szellemi megközelítéssel, objektív valóság megkérdőjelezésével vádolják, azon egy-két szöveg félreérthető megfogalmazása miatt. Ő maga aláveti magát ennek, és később igyekszik ezekre a vádakra olyan értelemben reflektálni, hogy óvatosabban fogalmaz. Hozzá kell tenni, hogy az egyik szöveg, pont ez, azt hiszem, az intellektualizmus túlhajtásai, az egy élő szóban elhangzott szöveg volt, amit utána írásban is kiadott, de az ennek megfelelően nem olyan kiforrott, átgondolt, hanem retorikailag fölépített és tüzes szöveg volt. Egyébként ez egy nehéz kérdés Prohászkánál, hogy a 1905 után a szövegeinek a jelentős része ilyen kontextusban hangzik el, vagy születik meg. Akár egy örökimádás folyóirat számára készült lelkiségi szöveg, vagy pedig ugye a híres szónok itt a szomszédban, aki lelket önt a hallgatóságába, ahol ezek a nagyon kiforrott és kiegyensúlyozott megfogalmazások néha elsikkadnak. És az egy megint egy módszertani kérdés, hogy amit mi írásban látunk, az mennyire felel meg annak a szövegnek, amit ő elmondott. Van, amit ő maga hagyott jóvá írt, javított ki megjelenés előtt, de amit csak ilyen sztenografált, meg gyorsírásos, meg egyéb szövegekből rekonstruáltak, aminél megkérdéses az egész pontos hitelesség. Tehát talán ezzel védekezhetett ő is, meg védhetjük őt, amikor esetleg mondjuk így eretnek gyanús megfogalmazások csúsznak a szövegébe, de ő olyan szempontból reflektál ezekre, hogy a későbbiben, ahol megtámadják, ott vagy kifejti, hogy ő pontosan mit ért azon, vagy óvakodik ugyanazon fogalmak, vagy struktúrák, vagy gondolati sémák használatára, hogy ne legyen félreérthető. Tehát ilyen értelemben reflektál a recepciójára.
Köszönöm szépen. Kérdés van-e?
Elhangzott az előadásban, hogy az eukarisztiával való tapasztalatra és a gyakorlati kapcsolatra ilyen pontokba szedte a javaslatait Prohászka, hogy ezek közül egy-kettőt, néhányat, ha úgy ízelítőről tudna ismertetni tanárul.
Megpróbálom előkeresni, mert itt vannak nekem idézeteim, csak meg kell találnom, hogy melyik pontban van, mert azt hiszem, hogy kiírtam egy ilyet, hogy ezek ilyen punkták, tehát aki a Szent Ignáci lelkiségben valamilyen szinten járatos, az itt gondolom a szemináriumban ezzel azért már találkoztak, mások nem biztos, hogy elmélkedési szempontok, kicsit ezzel a szemlélettel vannak ezek megfogalmazva, azt hiszem talán ez, elkezdem olvasni, és remélem, hogy ez részben választad erre. Az Isten után forrón vágyódós, vele szorosan egyesülő léleknek imában kell magunkat gyakorolnunk, midőn a szent áldozáshoz járulunk. Hiszen itt a szentségben kapcsolódunk igazán Istennel. Itt kapcsolódunk Krisztussal úgy, mint soha és sehol másutt. Csendüljön meg mindenek előtt az áldozáshoz készülő lélekben a vágy, Isten s Krisztus után. És mondjuk mi is a vágyódó zsoltárossal, mi kellemesek a te hajlékaid, erők ura, kívánkozik s eped lelkem az Úr tornácai után. Folytatja itt a zsoltárt. És akkor utána reflektál a zsoltárra, oda hozzád vágyom, te oltottad szívembe a vágyat, te vonzasz, te húzasz magadhoz, én csak követem a lelkembe oltott vágyat. Jó lesz, ha a zsoltáros nyomában e vágyammal összekötöm érdemtelenségem mély érzetét. Ez szálltál meg a zsoltáros lelkét is, amikor mondja, ki megy föl az Úr hegyére, vagy ki fog állani az ő szent helyén. Az ártatlan kezdős tiszta szívű, ki lelkét nem adta hiúságra, sem álnoksággal nem esküdött fele barátjának. Az veszen áldást az Úrtól és irgalmat az ő szabadító Istenétől. Tehát látszik, hogy zsoltár szövegek azoknak az elmélkedése, ami az imádságban fölkészít. Ez csak az egyik példa, de vannak olyanok, ahol még pontszerűbben királyként, tehát miként szemléljük az oltári szentséget, Krisztusnak melyik alakját, vagy melyik megjelenési formáját képzeljük magunk elé, hogy a hódolat, az alázat, a bocsánatkérdés, úrszolga viszony, király alatt való viszony, stb. Ezekkel a képekkel is játszik például.
Köszönjük szépen. Más kérdés? Tessék.
Az, hogy inkább az individualista irányba megy el, és nem a közönségi dimenzió felé, ez betudható annak, hogy indexre is tették a műveit esetleg?
Én nem gondolom, hogy ez volna az indoka. Szerintem egész egyszerűen arról van szó, hogyha például az eukarisztikus kongresszusoknak a üzenetét a 19. század végétől egészen a 20. század derekáig áttekintjük, ott is azt látjuk, hogy az eukarisztikus kongresszusoknak egyértelműen egy társadalmi dimenziója. Erről itt Prohászka az eukarisztikus teológiájában nem beszél. Lehet, hogy társadalmi szövegeit kellett volna megnézni, ahol visszautal az eukarisztiára, én ezt itt nem vizsgáltam, de az eukarisztia tiszteletnek van egy ilyen dimenziója, hogy valójában a személyes találkozása a hívőnek az eukarisztiában a lényeges, akár az adorációban, akár az áldozásban, A társadalmi dimenzió az inkább csak egyfajta tanúságtétel lehet. Ilyen értelemben szokták azt mondani 1960 előtt, tehát mielőtt Jungmann meg nem fogalmazza azt, hogy az eukarisztiát tulajdonképpen egyfajta stáció orbisként kéne fölfogni, tehát az eukarisztikus kongresszust úgy kéne fölfogni, hogy egy olyan stáció az ókori liturgia mintájára, ahol ugye stációs templomokban gyűlt össze az egész közösség adott ünnepek alkalmával, ahol az egész keresztény közösség vagy képviselői útján megjelenik és megjeleníti az egyházat. Ez csak a második vatikáni zsinat előtt 1960-ban fogalmazódik meg az eukarisztiának ez a közösségi dimenziója. Előtte gyakorlatilag ilyen világméretű úrnapjának tekinthető az eukarisztikus kongresszus, ahol van egy ilyen picit triumfalista, tanúságtevő dimenzió, ahol a társadalmi dimenzió azt mondta, hogy mi milyen sokan vagyunk, akik egyénileg hiszünk az oltári szentségben. És szerintem ennek a felfogásnak, milliónek a gyermek egész egyszerűen Prohászka. Tehát, hogyha megnézzük, hogy ő mennyire érzékeny szociálisan, 13. Leó társadalmi tanításának a gyakorlatba való átültetésért mennyit tett Magyarországon, akkor nem azt jelenti ez, hogy neki nincs társadalmi érdeklődése, csak nem kapcsolja a kettőt össze. Tehát az eukarisztia ebben a dimenzióban számára még nem jelentkezik, és ebben szerintem kora gyermek egész egyszerűen.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a figyelmet is.
Dr. Fejérdi András Prohászka Ottokár elmélkedései az Eukarisztiáról című előadásának második részét hallották.
Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, Pálos szerzetes. Húsvét ünnepi hetében szeretnék szólni most a kedves testvérekhez. Most, amikor soha nem volt olyan fontos számunkra a rádió, mint egy olyan eszköz, melyen keresztül bekapcsolódhatunk az élő szent misébe, a szent liturgia közvetítésekbe. Legyünk tehát hálásak Istennek azért, hogy minden nehézség ellenére nem maradtunk az élet kenyere tápláló ereje nélkül, még akkor sem, ha nem tudtunk a szent áldozásban részt venni, de lelki áldozást végezhettünk. Hallottuk a Szentírás szavait, amellett, hogy mi magunk is kezünkbe vettük, és többféle imádságban tudtunk részt venni a közösséggel. Minden segített abban, hogy emberek maradhattunk a nehéz, kellemetlen körülmények ellenére. Ugyanis véleményem szerint a legnehezebb dolog az ember életében éppen az, ami a legegyszerűbbnek tűnik, hogy emberek legyünk. Idős Pálos atya azt mondta nekünk mindig, hogy ne arra törekedjünk, hogy jó papok vagy jó szerzetesek legyünk, hanem maradjunk mindig emberek, mert ez a legnehezebb. Figyeljük meg a papi életünkben, hogy éppen az emberségünket megtartani a legnehezebb feladat, vagy éppen kereszténységünkben a legnehezebb feladat embernek maradni. Kivágtuk a fákat azzal az ürüggyel, hogy semmire sem jók. Ma pedig azt tapasztaljuk, hogy fák nélkül többé már nem termékeny a föld. Ennek a kornak olyan emberekre van szüksége, akik olyanok, mint a fák, telve azzal a csendes békével, amely egyszerre gyökerezik a teljes földben és a teljes égben, írta valaki. Egy plébános atya mondta egy paptársa temetésén a prédikáció közben. Olyan ember volt, akit nem evett meg a reverenda. És ez véleményem szerint elsősorban nem azon múlik, hogy valaki hord vagy nem hord reverendát, hogy paposan viselkedik vagy sem, vagy hogy mit sportol, mint például Szent II. János Pál pápa, aki igazán jó példa tud lenni számunkra humorával, emberségével. És persze ez nem csak papokra vonatkozik, hanem mindannyiunkra, ránk, keresztény emberekre, hiszen nagyon sokszor az ájtatosságunkkal tudjuk, vagy próbáljuk leplezni az emberi gyengeségeinket. A Szent Pápa, amikor misézett, nagyon elmélyült volt. A magánkápolnájában nagyon sok időt adott magának a Szent Mise alatt. Vagyis Jézus szemlélése tud bennünket igazán jó keresztényé tenni. Pontosabban jó emberré tenni. Amikor nehéz emberekkel kell találkoznunk, beszélnünk, akkor mondogassuk magunkban, Jézusom, te szólaljál meg bennem, te szólaljál meg általam. Vagy a Mária rádióban is imádkozott Isten irgalmasság rózsafűzérének a szavait mondogathatom. Jézus fájdalma szenvedéséért irgalmaz nekünk és az egész világnak. Vagy csak mondjak ennyit. Jézusom, bízom benned. Vagy ez is elég. Jézusom, Jézusom. Ha megszólítom Istent a szívemben, akkor kezdek uralkodni benne, és akkor leszek igazán ember. Jobban tudok szeretni önmagamnál, vagyis amennyire saját erőmből képes lennék. Egyszer egy idős atyától hallottam, volt egy plébános, aki mellett a káplánok nem sokáig bírták. Míg egyszer az egyik odament hozzá, erőt vett magán, bátran, imádság után, és a következő kérdéssel fordult a plébános felé. Hogy lehet az, hogy ennyi káplán már elment a főtisztelendő plébános úr mellett, mert hogy azt mondták, nehezen tudják elviselni? Ilyen nehéz természetű, és mégis ilyen áltatosan végzi az imádságokat. Úgy gondolta ez a fiatal káplán, hogy most egy dükkitörésben lesz része, de nem. Az idős plébános ránézett, és ennyit mondott. Fiam, ne tudd meg, hogy még milyen lennék, ha nem imádkoznék. A tékozló fiú történetében éppen az a döbbenetes, hogy a fiú olyan messzire megy, hogy semmi se emlékeztesse az apjára, még egy fűszál sem. Amikor Isten távol van tőlünk, akkor van a baj. Sokszor szoktuk mondani, de hiszen én nem is akartam Istent megbántani, eszembe sem jutott. Hát, pontosan erről van szó, erről az eszembe se jutottról. Olivier Clément a következőket írja, amikor az emberről értekezik. A teljes megismerésnek a szerve a szív, de a teljes ember, aki arra van teremtve, hogy a világ szívében Isten helyévé váljon. Az embernek azonban, mint egy jó zenésznek, mint egy jó hangszernek, fel kell készülnie. És rá kell hangolódnia arra, hogy a lét dala zengjen benne. Egyszerre kell egyesülnie és kitárulnia. A szív nem csupán fiziológiai szerv, amelyben az érzelmek visszhangoznak, hanem az emberi képességek személyes integrációjának központját és a lelki küzdelem színhelyét jelképezi, mégpedig a legreálisabb értelemben. A szív az ember bensője, a bűn pedig abban nyilvánul meg, hogy másfelé irányul a száj és másfelé a szív. A szív az érzelmek, az akarat, a szenvedély szerve, azé a szenvedélyé, amely együttérzésé válthat át. Amikor örülünk, repes a szívünk. Amikor szomorkodunk, fáj. Elsősorban az értelem helye a szív, mert ide nyúlnak vissza szemlélődő gyökerei, egyszer s mind itt fogalmazódnak meg gondolatai. Tehát a szemét jelöli. Benne tárul ki a természet, a személyes létezés semmire vissza nem vezethető, feneketlen mélysége felé. Mivel kifürkészhetetlen, egyedül Isten ismeri a szív titkait. A szív mélysége ennél fogva az Istennel való találkozás helye, az a hely, ahol az ember kizárja vagy beengedi a szeretet koldusát, aki az ajtóban vár. Isten visszautasítását, önmagunkba való visszahúzódásunkat a szív megkeményítésének nevezi a Biblia. A hűséges szív ellenben Istenben állapodik meg. Ezért sorsunkon keresztül Isten szántja fel a szívünket, mint jó földműves, aki feltöri a szárasságtól megkeményedett földet, hogy az befogadhassa a vizet és a magokat. Isten közel van a megtört szívűekhez. Új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek, elveszem testetekből a kőszívet, és hú szívet adok nektek, az én lelkemet adom majd belétek. Az új szövetség befejezi és dramatizálja a szívben rejtőző ember leleplezését. A megtestesült igéből ragyogó világosság eltávolítja a szívből mindazt a pusztítást, amit a rossz erők okoztak. Ha valaki visszautasítja ezt a világosságot, szétnyitja a szívet, kiszolgáltatja a légiónak nevezett ördögnek. A szívből jönnek a gondolatok, a szenvedélyek csírái, amelyek kevésségre és esztelenségre indítják az embert. Csak a hit, csak a nagy megfordulás, megtérés teszi lehetővé, hogy Krisztusban új szívet kapjunk. A teljesség betölti létünk mélyét. Meg kell keresnünk a szív helyét. A szív helyének keresése azonos egész életutunkkal. A tudat lassanként megszabadul a bálványoktól, leveti az elhalt rétegeket, a csalóka azonulásokat, s mint égő lámpát tartó psziché leszáll a szív még homályos kriptájába. A személy, a kripta, a sír mennyegzői szobává vált. A szív szellem újjá alakul a kegyelem tüzében. Megremeg örömében, lángralobban, a világ és az emberiség benne van, és már Krisztus jön újra a dicsőségében. Ennek az éltető aszkézisnek az útja a boldogságoké. Lemondás önmagunkról, tevékeny szeretet, az aggodalom és a csodálkozás könnyei, amelyekben feloldódik a szíved borító kő. Szeretetünk megszabadul a tudatlanságtól és a zsarnokságtól. Átalakul az ébredésben, az imádásban és az elfogadásban. Írja Olivier Clément. Egyszer egy bölcs önmagáról beszélt. A következőket mondta. Fiatal koromban forradalmi eszméket vallottam magaménak, és Istenhez csak így imádkoztam, Uram, adj erőt, hogy megváltoztassam a világot. Közeledve életem deléhez rádöbbentem, hogy rámentek éveim, de egyetlen embert sem sikerült megváltoztatnom. Módosítottam tehát könyörgéseimen. Uram, add meg a kegyelmet, hogy megjavítsam azokat, akik környezetemben élnek, elsősorban családomat, barátaimat, és elégedett leszek. Most, amikor megöregedtem, és megvannak számlálva napjaim, már csak így imádkozom. Uram, tedd lehetővé számomra, hogy megváltoztassam önmagamat. Ha ezzel kezdtem volna kéréseimet, nem pazaroltam volna el esztelenül egész életemet. Igen, magamat kell megváltoztatni, akkor megváltozik körülöttem a világ, és akkor mások is megváltoznak körülöttem. Kedves testvérek, egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy a Mária Rádió hangjai, az itt elhangzó szavak, gondolatok, imádságok behatolnak a társadalom szívébe, észrevétlenül, a szeretet finomságával. Így szeretném a rádió és a magam nevében is megköszönni a kedves testvérek támogatását, segítségét, és legfőképpen imáját. Ezzel nem csak a Mária Rádiót segítették, hanem mindazokat, akik a rádiót hallgatják, és ezáltal formálódik az életük. Egyre emberibbé válnak. Ezekben a nehéz körülményekben kérem továbbra is a kedves hallgatókat, hogy támogassák ezután is a Mária Rádió munkáját imádságaikkal, adományaikkal. Ne feledkezzenek meg rólunk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!